Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Totál, és ezen a héten egy kicsit már mondhatjuk hagyományőrző beszélgetésünk lesz, hiszen aki már régebb óta hallgatja a műsort, azt tudhatja, hogy a Harry Potter és a Wizarding World témakörrel elég sokat foglalkoztunk itt a műsorban, többször is terítékre került, és hát általában a meghívott vendégem is ugyanaz szokott lenni, hogyha a varázsvilágról beszélgethetünk, és itt van velem a stúdióban Somodi Evelin, a Kultúrtrend magazinunknak a szerkesztője. Szia Evelin, és köszönjük, hogy itt vagy velünk a műsorban.
Szia, hát köszönöm szépen a meghívást, és ismét örülök, hogy ugyancsak a Harry Potter világából beszélgethetünk egy filmről.
Bár nem ugye a Harry Potterről, hiszen ez a legendás állatok és megfigyelésük sorozatnak a harmadik része lesz, ugye, ami nemrég került a mozikba is, és hát van miről beszélgetni, hiszen a film igazán hányattatott körülmények között készült el, került a mozikba, és mondhatjuk azt, hogy nem minden varázsló, ami Dumbledore, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy zátonyra fut ez a projekt, de erről majd később. Nyilván, hogyha egy filmről beszélgetünk, akkor mindig az egyik legfontosabb, hogy hogy tetszik az embereknek, neked hogy tetszett a film?
Hát én ezt már azt hiszem korábban is mondtam, hogy a Harry Potter tematika, akkor én elfogult vagyok, szóval most is ugyanezt a véleményt fogom követni, nekem tetszett a film. Azóta találkoztam olyan véleményekkel, kritikákkal, miszerint ezzel egyre inkább egyedül vagyok. Sokakból ellenérzést váltott ki ez a film. Tudom, hogy te se vagy egyébként a sorozat nagy kedvelője a Harry Potter filmekkel ellentétben. Nekem azt gondolom, hogy ez a varázsvilág ez mindig is egy kedvenc, bár most ténylegesen egy nagyon más történetvezetést láthattunk. A cselekménye is úgy azt hiszem még a legendás állatok korábbi két ismert epizódjához képest is azért jelentősen eltérő volt. Azért elég nagy merítésű sztori volt, de valahogy úgy most a részletek nekem például mint a kevésbé lettek volna kidolgozva.
Ugye azt kell tudni erről a filmsorozatról, a hallgatóknak mondom, akik mondjuk talán annyira nem ismerik, hogy hogyan is folytatódott tovább J.K. Rowling világa a széles vásznon, hogy ugye a Harry Potter univerzum ugye egy 8 filmet és 7 könyvet felölelő történet folyam, rengeteg olyan oldalszállal rendelkezik, amire bőségesen építhetnek franchise-okat, sorozatokat, filmeket, az alkotók, illetve videójátékokat is, szóval elég mély a merítés. Nagyon érdekes, hogy nemrég tudtam meg, hogy például Japánban manga formájában is feldolgozták a Harry Pottert, ami egy egészen szürreális elképzelés, de ilyen is van, szóval rengetegeket megihlet, és nagyon sok olyan kis oldalsó, oldalági történet van a kánon fő sodrában, ami rengeteg jó történetnek adhat táptalajt. És ilyen volt például az, hát ami ugye a legendás állatoknak az alapja volt, hogy van a Harry Potteréknek a fő könyvekben egy olyan órája, hogy a legendás állatok és az ő megfigyelésük, és akkor ezt a tankönyvet, ez pedig a legendás állatok főszereplője, Goethe Salamander, vagy Newt Salamander, kinek hogy tetszik, írta, és rákoncentrált az első film, az alapját ez a ilyen fanártos tankönyv adta, amit J.K. Rowling kiadott. Na erre felhúztak egy filmet, aminek nagyon jó volt a fogadtatása, nagyon sok pénzt termelt, és akkor úgy gondolta a Warner, hogy hát ha már itt van egy jó kis róka, akkor nyúzzuk le a bőrét róla még párszor.
Igen, ez különösen talán a harmadik részben volt kiugró, ugye az első kettő tényleg még ez a szorosan legendás állatok tematika, Goethe életét ismerhettük meg, az ő közvetlen közeli barátait, ismerőseit, szerelmét, hogyan alakult az ő élete, hogyan építette fel ezt a karriert az állatokkal, ahogy foglalkozott, ezt részleteiben láthattuk, különös lényekkel találkozhatunk, míg a harmadik részben hirtelen Goethéből mellékszereplő lett.
Igen, és egyébként én már úgy gondolom, hogy ezt jól mondod, hogy a harmadik részben lett bőle mellékszereplő, de például...
Persze, a cím is kijelöli ezt, tehát ilyen szempontból nem kellene ezen meglepődni, csak úgy mégis ez is egy kicsit így távolítja, úgymond a trilógia másik két részétől ezt az epizódot.
Igen, a második rész a Grindelwald büntettei, ott igazából a legendás állatok tematikát kukázta a sorozat. Rájöttek arra a készítők, hogy ha ebből egy hosszabb sorozatot akarnak csinálni, akkor egy sokkal fontosabb, mélyebb, jelentőségteljesebb történetszálat kell venniük, ami a második részben elindult, Dumbledore... Dumbledore és Grindelwald kapcsolatával, igen, és ahogy mi történt kettőjük között. Legendás állatokat itt a partvonalra tették, megmaradt Goethe, igaz, mint főszereplő. A harmadik részben pedig már Goethe is a partvonalra került, és a Jude Law által játszott Dumbledore kapja a főszerepet. Többé-kevésbé, mert amúgy nem kap annyi screen time-ot, tehát ő is inkább csak így bebe köszön hébe hóva a filmben.
Igen, enkább például ez volt furcsa a filmben, hogy Dumbledore titkai, de lényegében mi is ezek a titkok, amiket megismerhettünk. Hát nekem talán egy ugrik be, de aztán a részleteket kibontva az sem teljesen csak az ő titka, csak őt érinti családügyileg ugye ez a titok, de nem is konkrétan róla szól ez, hanem a családjáról.
Ennek a filmnek mondjuk ki nem volt főszereplője, még annak ellenére sem, hogy a sorozat Goethe számára volt felépítve a kezdetektől fogva. Itt ő már egyáltalán nem tekinthető főszereplőnek, hanem csak egy mellékszereplőnek. A címből következhetne, hogy Dumbledore lesz a főszereplőnk, viszont ő meg nem kap annyi screen time-ot, nincs annyit a szemünk előtt, hogy főszereplőként kezelhessük, néha beesik valamelyik ilyen kis mellékutcából.
Meg néhol kicsit ilyen erőltetetnek is érzem, hogy történik egy esemény, például a legvégén, amikor ugye ez a legendás lény egy vezetőt választ, és akkor itt ugye két módja történik ennek. Van egy, amit ugye Grindelwald elcsalja, úgymond a választást, meg van a tényleges választás, és akkor itt, ahogy bevonódik Dumbledore ebbe a történetbe, hogy őt választja először ez a különleges lény, a Chilin, magyarul így hívják a filmben. És hogy itt is azt éreztem, hogy igen, ebben a jelentben is valahogy bele kellett erőszakolni Dumbledore-t, hogy előtte hajlik meg a Chilin, de nem igazán van ott szerintem az a helyén, hogy miért ő. Maga a helyzet is kicsit olyan kellemetlen, én azt olyan erőltetett fejezetnek éreztem a filmben.
Igen, pláne úgy, hogyha ugye úgy van felépítve egyébként a film, meg ez a legendás lény, amiről Chilinről azt kell tudni, hogy a varázsvilágban ez egy nagyon-nagyon ritka élő lény, aminek az a különlegessége, hogy látja az ember lelkét, és ő meg tudja mondani, meg tudja állapítani azt, hogy az ember jó vagy rossz. És hogy a régi-régi időben a varázslók úgy választották ki a vezetőiket, hogy aki előtt a Chilin meghajlott, az a legtisztább lelkű ember, ő lesz a vezető. Na, itt ez volt felépítve végül is ebben a filmben, viszont az, hogy a végén ez a élőlény Dumbledore-t akarja vezetőnek választani, ez elképesztő ostobaság, hiszen elhangzott többször is, maga Dumbledore is elmondta a sok-sok könyv és film alatt, hogy ő nem jó ember, rengeteg rossz dolgot tett azért, hogy hatalmat szerezzen, hogy tudást szerezzen, például köze van a saját húgának a halálához is, köze, igen, van Grindelwald felemelkedése is.
Nagyon sok ilyen billegő sztori ebben a történetben is kiderül Dumbledore kapcsán, vagy éppen Credence története, ugye megtudjuk, hogy a testvérének a gyereke Credence, és akkor igazából ott mutat hát egy nagyon-nagyon enyhe együttérzést, amikor ezt bevallja, hogy igen, most már ő is tudja, de hogy eredetileg meg nem tudta. Abban a helyzetben is olyan nekem olyan szívtelennek tűnt a karaktere, tehát, hogy ennél több együttérzést mutathatott volna egy állat által ennyire jó embernek gondolt, egy tiszta lelkű szemétől, ennél többet várnánk.
És az is nagyon jól mutatja, hogy ez a három film, ez egy önmagában mennyire darabjaira hullik egyébként, mennyire nem konzekvens az egész történet, hogy a legelső legendás állatokban Dumbledore mondja el Goethe Salamandernek a film elején, hogy azért téged választalak Goethe segítőmnek, mert te vagy a legjószívűbb, a legtisztább lelkűbb és a legőszintébb ember, akit ismerek.
Igen. Na, hogyha... Egyébként én Goethe-re számítottam, amikor volt ez a jelenet, hogy majd őt keresi meg az
pontosan,
állat.
Pontosan, mert ez már elhangzott egy korábbi filmben, Goethe is végig úgy viselkedik, hogy nem vágyik hatalomra, nem várik erőre, befolyásra, ő mindig csak azt keresi, hogy mi a legnagyobb jó, amit megtehet, és aszerint cselekszik. Hogyha így építettek fel egy karaktert eddig, mert nagyjából erről szólt Goethe, akkor ott, amikor ez kicsúcsosodhatott volna ennek az egész súlykolásnak
hát
a jelentősége.
Ebben a részben is teljesen kicsúcsosodott, hiszen ő volt az, aki a Chilineket megmentette már amennyire
a legelején a filmnek. Igen. Szóval, hogy teljesen értelmetlen volt Dumbledore-t kihozni ebből, ez is azt mutatja, hogy Goethe-re rájöttek, hogy ez a karakter, ez nem tudja elvinni a hátán ezt az egész sorozatot, amit én már mondtam az előző, a legelső résznél is, hogy Goethe karaktere semmiféle jelenfejlődés nem mutat, ő nem jut el A-ból B-be.
Mert ez ő már megérkezett.
Ő már egy kész karakter, igen, aki nem, nincsenek jellemhibái, amiken javítani kell, nincsen semmi, amiben jobbnak kéne lennie, mert egy tökéletes jellem. Gyakorlatilag, aki még nagyon erős varázsló is, tehát még azt se követhetjük, hogy mondjuk, mint Harry Potternél, hogy egyre erősebb és erősebb lesz, mert ő már egy kiforrott karakter. Olyan emberre van szükség főszereplőben, akinek láthatjuk a fejlődését, és ezt itt egyáltalán nem kapjuk meg. Még a legérdekesebb figura ebben a történetben Kowalski, ugye a Mugli, a varázstalan, aki belekerül az események sűrűjébe.
Ő meg meglepően sok reflektorfényt kap egyébként, talán még Dumbledore-on is túltesz.
Igen, mert ő az egyetlen érdekes karakter az egész sztoriban, szóval muszáj volt őt odarakni.
Igen, mondjuk hamar unalmassá válik az, hogy ő kap egy pálcát mutatóba, amit használhat, és erre nagyon sokszor utalnak a filmben, ez már kicsit ilyen, azt érzem, hogy bele van ebbe is erőltetve, hogy jó, akkor csinálunk belőled is varázslót, és akkor lehetsz te a kicsit a főszereplő, még hogyha nincs is főszereplőnk, vagy nem tudom, ez olyan furcsa volt, hogy ebből ilyen sok poénos jelenet volt.
Hát igen, meg a
ez így ellaposodik. Ez egy fél másodperc erejéig vicces, tessék itt a pálca, aztán utána ezzel forogni még 10-15 percen át, az...
Igen, azért, mert a néző egyedül Kowalskival tud azonosulni ebbe a történetbe, ő személyesíti meg azt a figurát, akinek van hova eljutnia a történet végére.
Meg a humort is ő viszi igazából.
Ő a comic relief karakter, rajta tudunk nevetni, és azon, hogy ő hogyan csodálkozik rá a varázsvilágra, illetve ő testesíti meg a nézőt is, igen, akinek nincsen birtokában az információ az őt körülvevő közegről, ezért minden megjelenik egy csilin, megjelenik egy zsupszkulcs, akármi, akkor azt neki magyarázzák el, és ezáltal tudom meg én néző, hogy miről van szó. Tehát egy az egybe ő kellene, hogy legyen a főszereplő ebben, csak maga a történet egyébként ezt nem engedi meg neki, mert az események folyásában igazából nem ő a mozgatórugó. A mozgatórugó igazából nincs is meg ebbe a történetbe, mert egyszerűen elfelejtettek főszereplőt csinálni.
Ehhez igen, viszont ő minden eseménynél tényleg ott van, kicsit eltereli a figyelmünket, esetleg néha, ahogy mondtad is, segít abban, hogy megértsünk dolgokat, de igazából nem járul hozzá ahhoz, hogy mi történik, csak tényleg felteszi a kérdéseket, ennek néha van értelme vagy haszna.
Annyit még el akarok mondani, hogy amit eddig elmondtam, az alapján úgy tűnhet, hogy nekem nem tetszett ez a film, de ez nem igaz, mert ez a film sokkal-sokkal jobb volt, mint a Grindelwald büntettei a második rész.
És miért szerinted?
A Grindelwald büntettei azon túl, hogy egy varázsvilágról szóló film volt, eredendően rossz volt. A cselekménye darabokra hullott már az első perctől kezdve, az egymást követő eseményeknek igazából nem volt semmi értelme, nem voltak jól megindokolva, nem voltak összekötve, már maga a cím is gyakorlatilag hibás volt, mert azt mondták nekem, hogy most megismerem Grindelwald büntetteit. Hát Grindelwald igazából az első 5 percen kívül, az film első 5 percén kívül egy bűncselekményt sem követel, hanem a követői követik el a bűncselekményeket.
Igen, egyébként a harmadik rész már inkább volt akkor a büntettei. Ott ténylegesen voltak büntettei.
Ott tényleg voltak büntettei, itt meg a Dumbledore titkai, és igazából az volt a titok, hogy nincsen titok. A legnagyobb egy titok volt, ami kiderült, hogy kimondták most először a Harry Potter története során, hogy kimondták a kánonban, filmben, hogy Dumbledore homoszexuális. Ez itt ki lett mondva, ugye elmondta, hogy szerelmes Grindelwaldba. Ez most történt meg először, mert eddig erről csak annyit tudott a rajongó, a néző, hogy J.K. Rowling Twitter bejegyzésekben elhintette, hogy ja, amúgy igen. És ez most derült ki először, de ez igazából nem volt titok, mert az a Harry Potter rajongó, akit ez érdekelt, az már 1000 éve tudta, szóval ez most nem volt semmi meglepő. A másik titok meg az, hogy most Creedence az most honnan jött, meg kicsoda.
Itt közbeékelnék egy kérdést, angol nyelven nézted a filmet? Vagy magyarul?
Magyarul.
Ja, én is magyarul néztem, de nekem ez így konkrétan nem jött le, hogy ő szerelmes. Vagy ez melyik résznél volt, a vérszerződésre gondolsz?
Ez több rész. A vérszerződés is még csak utalt rám, mármint a Grindelwald büntetteiben, ott láthatjuk azt az eléggé sokat mondó visszaemlékezős jelenetet, amikor megkötik a vérszerződést. Ott már gyanús lehet, meg nyilván aki tudja, hogy amúgy igen, annak egyértelmű, de itt ebben a filmben Dumbledore kétszer is kimondja azt, hogy szerelmes Grindelwaldba. Ez elhangzik kétszer is a történetben. Egyébként érdekesség, hogy a Kínában vetített verzióból ezeket a jeleneteket kivágták, mert ott tilos homoszexualitást bemutatni. Szóval A másik nagy titok, amire még gondolhatnánk, az az, hogy most Creedence kinek a kie, viszont ez meg senkit nem érdekel, mert Ezra Miller által eljátszott Creedence egy annyira jelentéktelen és semmit mondó karakter ebbe az egészbe, akit igazából szerintem ebbe a filmbe már csak azért tettek be, és azért csavartak már egy 20-at is az ő történetívén, mert már nagyon gáz lett volna, hogyha egyszer csak eltűnik erre a filmre.
Igen, én tőle kicsit azt vártam, hogy követi ezt a felívelést, amit az első két részben, hogy úgymond fokozódik benne a düh, és egyre nagyobb ereje lesz, egyre félelmetesebb az, amit Creedence képvisel, hogy tényleg ez az elfojtott varázserő, és oké, hogy azért állt Grindelwald mellé, hogy ő majd úgymond segít neki ebben, segít kezelni az erejét, de hogy én valahogy vártam, hogy akkor ő vagy pozitív, vagy negatív irányba valamerre elmozdul, és ehhez képest meg így egy picit így visszafogta magát, lényegében egy ilyen, hogy is mondjam, pártkatona lett belőle Grindelwald oldalán, akinek nem igazán van saját hangja. Most is felívelt ez, hogy igen, ő magányos, ott üzengetett a tükrön keresztül például Dumbledore testvérének, de ezen kívül nem igazán tűnt tényleg erőteljes karakternek, meg úgy olyan volt ez a Creedence esete, hogy tényleg ilyen púp mindenki hátán, hogy így itt van ez a srác, aki szegény, még mindig itt szenved, még mindig nem segít neki senki, de hát ez így is van, és igazából ebből nem lesz különösebben semmi, bár ugye megjelenik ez a bizonyos madár, ami azt szimbolizálja, hogy haldoklik valójában. Ez volt az egyetlen olyan jel, ami azt mutatja, hogy hát valami bizony nem oké, de szerintem ez nem volt elég látványos a madáron túlon, nem volt látványosan ábrázolva a filmben.
Plusz mennyire elképesztően megúszós volt ez az egész. Amint abból is látszik, hogy a készítők igazából már azt kívánták, hogy bárki se találták volna ezt a Creedence körüli dolgot, az egész karaktert. Ma az első résznél egy elhibázott döntés volt, amit a második rész irgalmatlanul elmélyített. Az első rész végén azt hiszük, hogy Creedence meghal. Majd a második részben visszarángatják, és közlik, hogy ő is egy Dumbledore, és ott az ő származása körül megy igazából a balhé, hogy most ő honnan is jött, ami már ott se érdekelt senkit, és a végén egy olyan felháborító hülyeséget találtak ki az alkotók, hogy te is egy Dumbledore vagy, te vagy az izé eltitkolt, elveszett, nem tudom milyen testvér. Hát kapartam az előttem lévő székfájt, amikor azt a filmet néztem, hogy hogy lehet ekkora ökörséget kitalálni, miért volt erre szükség. És úgy látszik, hogy a készítők is rájöttek erre, hogy ezzel irgalmatlan nagy öngolt lőttek, mert itt most fogták, aztán megint csavartak egy hatalmasat, hogy amúgy te nem is a testvérük vagy, hanem a Dumbledore öccsének, az Aberforce-nak az elveszettnek itt fia. Hagyjuk már ezt a szerencsétlen Creedence-et, könyörgöm, de biztos vagyok benne, hogy már itt is érezték az alkotók, hogy teljesen fölösleges ezt már az egészet csűrni, csavarni, és akkor
gyorsan
jut valakinek.
Gyorsan rendre tették a dolgot, oké. Okay.
Haldoklék, mindjárt meghal, ha nem lesz benne a következő részbe, akkor azért, mert itt menet közben képernyőidőn kívül meghalt, ezt jelzi a Főnix is, meg minden, ami megint hülyeség. Mert
el
korábban...
tudom képzelni, hogy a következő rész az ő halálával indul. Most is kellett egy ilyen negatívot a szegény Chillinekkel. Elég megrázóan sikerült ábrázolni, legalábbis én úgy így éltem meg. Simán el tudom képzelni, hogy a következő rész elején ott is lesz egy ilyen kis lehúzó hangulat, és akkor utána meg mindenki éli világát.
Mindjárt innen folytatjuk a következő felének a műsorban, mert ehhez is van egy kis érdekességem, háttérinformációm, hogy mire számíthatunk. Most hírek következnek, de ne menjenek messzire, mert a hírek után folytatjuk a beszélgetést. Somodi Evelinnel, a Kultúrtrend magazin szerkesztőjével itt a Nagy Totálban a Dumbledore titkairól. Tartsanak velünk továbbra is!